Nagyon szépen köszöntök mindenkit. Hát adjátok, hogy mondjam el először is, hogy nagyon-nagyon örvendek, hogy itt tudok lenni köztetek. És hát látok új arcokat is, amelyeket én még nem ismerek, és ezért gondolom jó lenne legelőre egy keveset elmondani magamról, saját magamról, hogy értsétek meg, hogy miért ez az ember ilyen furcsán beszél hozzátok. Hát a legtöbben tudják ugye, hogy én Romániából származok, Erdély vidékről, és ezáltal ugye a magyarom egy kicsit másabb, mint a tiedek. Aha. Hát nehéz lesz, mert én ilyen egy kicsit szeretek mozgani, hogyha tudnál tárnél beszélni. Az jobb lenne. Már nem tudom garantálni, hogy itt fogok állni. 11 éves voltam, amikor kimentem Romániából Németországba, és azóta ott élek, most 31 éves vagyok, és el tudjátok képzelni, hogy azóta a magyarom nagyon, a szókincsem nagyon kevés lett. Tehát otthon édesanyámmal szoktam beszélni, a testvéreimmel, ritkábban, ők már régóta el vannak menve, elházasodtak. Két nővérem Amerikában van, Texasban, a harmadik nővérem pedig Prágában, Csehországban. És így szana szépen szórózva. Édesanyám Görögországban él, most 2 éve, és így nagyon-nagyon ritkán használom a magyar nyelvet. De nagyon csodálkozok, hogy ennyire folyik ki belőlem, úgyhogy hála az Úrnak ezért. Nagyon imádkoztam ezért, hogy az Úr adja meg, lazítsa meg a nyelvemet, hogy ne kelljen ti nehezen kövessetek, hogy ez most mit akar mondani. Na, remélem nem lesz olyan bonyolult. Remélem, hogy ez az egyenes mód, ahogy én beszélek, végül is áldásra fog válni. Nagyon szépen kérem Jánost is, és Lillát is, hol van? Mert ők a német specialisták itten, és angolul is, hogyha baj van, akkor mondok egy szót angolul, vagy németül, és akkor ők le tudják nektek fordítani. Mennyi egy kicsi hátsó tér, hogy tudjátok, hogy kivel bántok itten, hogy ki vagyok én. És röviden csak mondjam el, tudom, hogy most nagy vándorlásról visszajöttünk, és nehéz, főleg amiatt, hogy a hidegből bejöttünk most a melegbe, és úgy leül mindenki, és úgy hallgatás közben el tudom képzelni, hogy nehéz lesz a fókusz, a koncentrációt, figyelmet tartani, de remélem, hogy mindnyájunkra ez az óra áldás lesz. Ahogy készültem, most, ahogy visszajöttünk, bementem a szobámba, és letérjettem imádkozni, és mondtam az Úrnak, hogy Uram, mit fognak hallani ma tőlem ezek a testvéreim? Mit fognak látni egy furcsa valakit, aki egy egész idegen módon magyarul beszél, egy valaki embert, aki más országból jön, vagy itt prédikáljon, egy akárkit, kit látnak? Én nem akarom ezt. Hogyha nem tudunk összejönni, és Krisztust egymásban látni, akkor azt hiszem, hogy nagyon időt veszítünk. És ezért ez az imám, hogy az Úr adja meg, hogy ne csak szavak jöjjenek ki, üres szavak jöjjenek ki az én számból, hanem hogy ő beszéljen hozzátok, hogy mindnyájatoknak egy nagy áldás legyen ez. Amielőtt elkezdjük ezt az órát, nagyon szeretnék veletek együtt imádkozni előre. És ezért megkérnének, hogy imádkozzatok el. Drága szerető atyánk, atyánk, előtt bejöttünk, hogy imádjunk. Atyánk, azért kérünk, hogy mutasd meg te magad Krisztusban most itten közöttünk. Hogy ne legyen egy üres prédikáció ez. Ne legyen egy üres összejövetel, ahol valamilyen új tanról beszélünk csak. Hanem, hogy lássunk mi téged Krisztusban. Tudjuk, hogy itt vagy. Tudjuk, hogy itt vagy közöttünk, bennünk. És ezért arra kérlek, ó Atyánk, hogy egy nagy benyomást adjál mindenkinek a szívébe, hogy te itt vagy most. Itt vagy ebben a teremben. És hogy te jöttél, hogy minket tanítsál. Köszönjük nagyon szépen az áldást, amit elé készítettél most Krisztusban. Számunk épp, és imádunk téged Jézus nevében. Amen. Megpróbáljuk. Ahogy mondtam, nem minden napi dolog ez, hogy én magyarul prédikálok. Normálisan németül, na angolul is ritkábban, de magyarul nagyon-nagyon keveset. Utoljára a Rókafalmon voltunk együtt 2008-ban, és ott lehetőségem volt kétszer beszélni hozzátok, hogyha jól emlékszem. És akkor már észrevettem, hogy hely, az én magyarom nagyon gyenge lett. Az olvasásom nem tudom, hogy áll, úgyhogy kicsi próbaolvasást tettem most az eleinte, mert én soha sajnos nem olvasom a Bibliát sem magyarul, de meg fogjuk próbálni együtt. Hogyha nem sikerül nekem, akkor remélem, hogy ti segíteni fogtok, és megkérem az egyiket vagy a másikat, hogy olvassa fel az igehelyet. De megpróbálom én előre, mert én nagyon szeretem olvasni, amiközben prédikálok, mert szeretek hangsúlyt tenni néha dolgokra. Na az én témám, az én prédikációm ma estére lefordítottam magamnak, leírtam, a bizonyságnak sátora. Na, németül sokkal egyszerűbb, de Zeltes Zeugnisses. Bizonyságnak sátora. Most, lehet, hogy furcsa eleinte, de meglássuk, hogy miért választottam ezt a címet. És olvassuk is el legelőre ezt a verset, ahol ezek a szavak előfordulnak. Ezt apostolok cselekedeteiben találjuk, és ott a 7. fejezetben. 7. fejezet, 44. vers. És itt azt olvassuk, hogy a bizonyságnak sátora, ami atyáinknál volt a pusztában, amit parancsolta az, aki mondotta Mózesnek, hogy azt arra a mintára csinálja, melyet látott vala. Tehát olvassuk itten, hogy a bizonyságnak sátora. Az Úr parancsolta Mózesnek, hogy azt építse fel. Na, most tudjuk, hogy mi a bizonyságnak sátora. Mi németül nagyon ritkán használjuk ezt a kifejezetet, hogy bizonyságnak sátora, ez Zeugnis, Zeugnisses. Inkább azt mondjuk, hogy Stiftshütte. Az úgy jönne, mint például, hát a legegyszerűbb szó, ami most eszembe jött, az a szentély. Szentély, így mondjátok?
Szentély.
Na ez a szentélyről van szó. Isten megparancsolta Mózesnek, hogy építse fel ezt a szentélyt. Na valaki meg tudja nekem most, right at the beginning, rögtön az elején mondani, hogy miért parancsolta Isten meg Mózesnek, hogy építsék fel ezt a bizonyságnak sátorát. Mi volt az oka ennek? Hát ha tudja valaki közületek, hogy melyik az a vers a Bibliában, ahol az Úr mondja ezt a parancsot. Eszünkbe jut? Na, olvassuk el, megmondom nektek. Ez a Mózes, 2 Mózes, 25. fejezet, 8. vers, 2 Mózes. 25 vers 8. Azt mondja itten Isten, és készítsenek nekem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam. És így mondjátok ti szent hajlékot. Aha, érdekes, ezt még soha nem hallottam. Úgyhogy még én is tanulok ebben a prédikációban sokat. Tehát azt mondja Isten, hogy ezt a szentét, építsetek nekem egy házat, ahol én tudok lakni közöttetek. Na most úgy, azt gondoljuk biztos, hát ez csodálatos. Nem volt ez csodálatos? Hogy Isten egy népnek annyira közel jött, hogy azt mondta, hogy én közöttetek fogok lakni. És a ti az én népem lesztek, és én a ti istenetek leszek. Ez, gondolom mindenki azt hiszi, hogy ez egy csodálatos dolog. De rögtön az elején megmondom nektek, hogy ez ugyanakkor a legtragikusabb, a legszomorúabb tény az egész Bibliában, amit át tudunk olvasni. Hogy Isten ezt kellett parancsolja Mózesnek. Na aztán meglássuk később, hogy miért ez annyira tragikus. De ez a szó nekem nagyon fontos, mert erre építsük fel ezt a prédikációt, a bizonyságnak sátora. Na most miért nevezték a zsidók ezt a szentét a bizonyságnak a sátorának? Mi volt tehát ebben a sátorban, ahogy a szó is mondja? Mi volt ebben a sátorban?
Bizonyság.
A bizonyság, természetes, a bizonyság volt. Na most... Hát, hogy kérdezzem, mi az a bizonyság?
Presence of God. Isten jelenléte.
Oké, Isten jelenléte. Volt egy bizonyos tárgy ebben a sátorban, amit a bizonyságnak nevezték. Nem is tudom, hogy itten van egy vers, amit kivettem magamnak. Nem, azt nem vettem ki. Van egy vers, ahol azt mondja, hogy a bizonyság, sok vers van, ahol... nem tudom, hogy van itt ennek nálatok a Károlyban, de sok helyet a német Bibliában a törvénynek azt mondja a Biblia, hogy bizonyság. A két kőtábla, amin a 10 parancsolat volt ráírva, azt a Biblia, azt úgy nevezi a Biblia, hogy bizonyság. Na azért volt a bizonyságnak sátor a bizonyság sátora, mert a bizonyság a sátorban volt. Na ez nagyon fontos, hogy ezt felfogjuk. Volt egy másik bútor, egy másik tárgy ebben a sátorban, és abban volt benne ez a két kőtábla. Mi volt az, tudjátok?
Fridláda.
Hogy mondják neki?
Fridláda.
Fridláda? Van egy másik
szövetségláda?
Szövetségláda, ja, nagyon jó. Na ennek is van egy másik kifejezése, egy másik elnevezése, amelyiknek, tehát úgy mondták a zsidók, úgy nevezték el, hogy a bizonyságnak ládája. Mert ugye a bizonyság volt a ládában. Na a Fridláda, vagy a bizonyságnak a ládája, a szövetség ládája, a legfontosabb bútor volt a sátorban. És miért? Azt most kitaláltuk. Azért, mert a bizonyság volt ebben a ládában. Na de ezen a ládán még sok minden kicsi ilyen detály, hogy mondják, kis apróság, részlet van, ami nagyon fontos. És szeretném kidolgozni veletek ezt lépésről lépésre. Na, most, hogyha megnézzük még, hogyha tovább rátekintünk erre a ládára, akkor lássuk, hogy ebben a ládában nem csak a bizonyság volt benne, a két kőtábla a 10 parancsolattal, hanem a teteje, miből volt a teteje? Vagy mi volt a tudjuk, fából volt, mit tudom én, igen, úgy. És be volt vonva
aranyjal,
és arra rá volt téve a két kérob. Hogy mondjad a kérob?
Igen.
És a két kérob között mi történt? Van egy vers, el szeretném olvasni veletek együtt. 2 Mózes 25, mert itt vagyunk most már ebben a fejezetben. A 22. verset olvassuk csak el. Itt azt mondja, 21-től, hogy az egész összeköttelés itten értsük meg. A fedelet pedig helyezd a ládára felül, a ládába pedig tedd a bizonyságot, itt van, lássátok, tedd a bizonyságot, amelyet adok néked. ez a két tábla volt, a két kőtábla. És akkor azt mondja a 22. versben, ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről, a két kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak. Na, lássad, pont úgy mondja, ahogy én lefordítottam nektek. Ott jelenek meg néked, azt mondja, tehát a két kérub között. Isten azt mondja, ott lesz az én jelenlétem. Ott fogsz te engem látni. Ezt mondta Mózesnek. Két kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, amiket általad parancsolok az Izrael fiainak. Na azt mondja, hogy ott jelenek meg neked, ott fogok parancsolni mindent neked, amit te aztán fogsz mondani az izraelitáknak. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt van a láda. És a ládának a teteje nagyon sokszor úgy volt nevezve, hogy a
kegyelem
ládája, kegyelem
trónja.
Trónja, igen.
Igen.
Na érdekes. Kegyelem. Miért kegyelem? Ez csak egy olyan kérdés. Próbáltok gondolkozni rajta. És a kegyelem felett volt Isten. Na most, hogyha te egy zsidó lettél volna abból az időből, és te bementél volna a Szentek Szentjébe, és láttad volna a ládát, te tudtad volna látni a két kőtáblát?
Nem.
Lehetséges lett volna? Nem. Mit láttál volna, ha előtte állsz és rátekintesz a ládára?
Csak a fedelét.
A fedelét? És hogy neveztük a fedelét most?
Kegyelem trónja.
A kegyelem trónját láttad. Tehát, hogyha a trónját elvesszük ebből a dologba, akkor te mit láttál?
Csak a kegyelem.
Isten kegyelmét láttad. Na Isten, ez nagyon fontos, ez az egész felépítés, ez nem egy olyan csúfal,
átlagos
véletlenség, hanem ez így, az Úr mindent perfekt összetett. Tehát ez egy tökéletes dolog. Az Úr azt akarja ezzel mondani, hogy te ne nézz a 10 parancsolatra. Neked, mint kereszténynek, ez semmi közöd a 10 parancsolathoz. Ezt tudom, ez főleg, mint adventistáknak, ez nagyon nehéz megrágni. Mint adventista, én sokszor beszéltem erről, és adventisták nagyon-nagyon nem tudják, hogy ezzel a kifejezéssel mit mondjanak. De én csak azt mondom, amit én látok a Szentek Szentjében. Mi csak éppen vizsgáljuk, hogy mit látunk ott. Na most, hogyha te mint zsidó bementél volna, te láttad volna a kegyelem trónját, de te nem láttad volna a 10 parancsolatot, a két kő táblát. Na mi történt volna, hogyha te akartad volna a két kő táblát látni? Mit kellett volna tenned?
Kinyitni a kőtábladát.
Ki kellett volna nyitani, le kellett volna venni. A kegyelmet félre kellett volna tetúrni. Lássuk? Ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Istennek mindig, amikor valaki ki akarja hozni a 10 parancsolatot, és azt mondja, hogy ezután kell te élj, azelőtt mindig a kegyelmet, Isten kegyelmét félre kell tolja. Ez nagyon fontos. Isten ezért építette ezt így fel, hogy mutassa ezt meg, hogy mi értsük meg, hogy az egyetlen, amit az Úr akar, hogy mi lássuk, az egyetlen dologra, amire mi rá kell tekintenünk, az a kegyelme, az Úrnak a kegyelme. Na most, ez egy nagyon érdekes dolog, de menjünk tovább ebben a gondolat folyamban. A 10 parancsolat, azt mondjuk, hogy a két kőtábla. A két kőtáblán volt a 10 parancsolat, és a 10 parancsolat tulajdonképpen mi? Mi, mint adventisták, nagyon familiar.
Jól ismerjük.
Nagyon jól ismerjük ezt a kifejezést, hogy a 10 parancsolat tulajdonképpen Istennek a karakterját jelképezték. Istennek a természetét vagy karakter jellemét. Tehát a 10 parancsolat a ládában ugyanúgy bizonyságtétel volt, egy bizonyság volt, mert Istennek a karakter vagy a jelleméről szól. És ezért a 10 parancsolat semmi más, mint egy szimbólum, mint egy jelkép Istennek a karakterje. Na most ez a 10 parancsolat nagyon-nagyon limitálva, nagyon korlátolva van kiejtve. Mert 10 mondatban van fogva, De ti azt hiszitek, hogy a Istenek karakterje, Istenek hatalmas karaktere 10 mondatba ki lehet ejteni? Magában a parancsolatok tökéletesek. A 2 kőtábla tökéletes volt. Magában. Azt, amit mondtak, azt tökéletesen kiejtették. De ugyanakkor nem voltak egy tökéletes kinyilatkoztatás, sőt, még azt is mondanám, hogy nem voltak semmi kinyilatkoztatása Istennek, hanem egy lerajzolása, vagy egy leírása. Istennek karakterjának a leírása. Sokszor hallottam ezt a kifejezést, hogy azt mondják, hogy a 10 parancsolat Istennek a jellemének a kinyilatkoztatása. Na most én ezt nem nagyon látom úgy. Szóval azt hiszem, hogy nem a legjobb kiejtés ez, nem a legjobb gondolat ez. Mert a 10 parancsolat nem annyira a kijelentése Istennek, mint a lerajzolása, leírása. És így észrevesszük, hogy Isten mindig az volt a szándéka, hogy mi a kegyelmére tekintsünk, és ne a törvényre. Mert a törvény mit csinál? Hát volt egy olyan eset, amikor ugye a Uzza, azt hiszem, Uzzának nevezik, amelyik, amikor Izrael, na, hogy mondják, vándoroltak, mentek egyik erről a másikra, és vitték a ládát, és a láda majdnem leesett a szekérről, és Uzza odaszökött, hogy fogja meg, hogy segítse, hogy ne essen le. És mi történt vele?
Meghalt, az Úr megölt.
Meghalt. Ez egy fontos dolog, hogy értsük meg mindenki, aki ez egy jelkép volt. De Isten így beleépítette, hogy halálos, komoly leckéket tanítson meg a zsidóknak. Hogy értsék meg, hogy mindenki, aki a 10 parancsolatra koncentrál magát, az meghal. Csak is egy kiút van, a kegyelem kiútja. És a kegyelem természete, és a kegyelem felett kijelent meg
Krisztus.
Istennek a jelenléte. Ott volt Istennek, és ezt úgy nevezték, hogy Sekina fény. És ebben a Sekina fényben ott volt Isten mindig. Egy fény volt, nem tudom, egy fény gömb, vagy akármi, de ott volt a fény a 2 kérok között. És ahogyha beléptél te, mint zsidó, az, mint egy főpap a Szentek Szentébe, akkor te abban a helyben az a fény elragadta a figyelmedet. Ezt akarja, ez a lecke, amit Isten akar, hogy mi megtanuljon. Hogy minden reményünk Krisztusnak a jelenlétében van, nem a törvényben. Törvény egy, hát sokat hallottunk arról, ugye, amikor nyáron David Howard beszéltek róla, hogy mi volt a szerep a törvénynek, és hallottam, hogy ti is sokat kutattátok ezt a témát, úgyhogy erre nem is akarok sokat időt veszteni. Menjünk tovább. Én akarok mutatni egy pár apróságot itten. Például római levelek, rómaiaknak levelében, azt hiszem így nevezik, ne? Rómaiaknak leveli?
Róma levél.
Köszönöm. Róma levél, 13. fejezet, és itt olvasunk néhány verset, és elkezdjük a 8. versben, 8-10-ig. Azt mondja itten, senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Na ez érdekes. Ilyen egyszerű? Hát olyan egyszerű, de ugyanakkor annyira nehéz. Nem így van? Mindenki, minden olyan őszinte személy, minden olyan őszinte ember köztünk, aki tényleg megpróbálta teljes szívéből, Krisztus nélkül, törvény szerint a fele barátját szeretni, az azt fedezi fel, hogy ezt nem tudja. Lehetetlen dolog. Mert az ő ádami ótermészete nem engedi ezt meg. Na most ez egy egész más prédikáció. De azt mondja ez a vers itten tovább, ez a szakasz, 9. versben, mert ez ne parasználkodj, ne őj, ne orozz, Azt mondják, hogy
ne lopj.
Lopj.
Igen? Nagyon jó. Megint tanultam. Hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe. Szeressed fel a barátodat, mint te magadat. És aztán azt mondja, a szeretet nem illeti gonoszszal a fele barátod, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Meg érdekes, a szeretet, hogyha be akarod tölteni a törvényt, azt mondja a Biblia, akkor kell neked egy szeretet. Na most onnan kapjuk a szeretetet. Tudjátok, van egy testvérnő Németországban, aki gyakran felhív, és mindig azt mondja nekem, hogy a szeretet a legfontosabb, hogy mi most annyit beszéltünk a Szentlélekről, és a Szentlélek keresztségéről, hogy ez most tényleg elég van ebből. Hogy muszáj nekünk inkább a szeretetről beszélni. És próbáltam elmagyarázni neki, hogy mi nem tudjuk ezt a mondokát most anyanyjátok, hogy fordítva az egészet csinálni. De put the cart before the horse. Or
hátulról ülni a lovat. Tehát,
yeah. De ez fehlt von hinten auf Zäumen.
Igen. Tehát
de fordítva a dolgot, fordítva csinálni. Igen. A jót akarjuk, de fordítva akarjuk. De most nézzük csak meg, hogy mit mond a Biblia, hogy kapjuk meg mi a szeretetet. Első János, 4. fejezet, 16. vers. Első János 4:16. És ez egy nagyon-nagyon, ez egy vers, amit mi tudom kívülről, gondolom. És mi megismertük, azt mondja János, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Tehát Isten szeretet, ez egy olyan definíció, hogy mondjátok ennek?
Meghatározás.
Meghatározás, ez egy olyan definíció, ami tisztán felmutatja, hogy mi a szeretet. Szeretet nem, tehát Isten nekünk nem ad szeretetet, ez egy nagyon fontos gondolat. Isten nem ad neked szeretetet. Mondja másképp. Jézus nem ad nektek szeretetet, hanem Jézus a ti szeretetetek.
Igen.
Ő saját maga a szeretet. Tehát, hogyha nekünk kell szeretet, akkor nekünk Jézus kell elfogadnunk. Nem, hogy ő ad nekünk szeretet, nem, hogy ő ad nekünk igazságosságot, és mindezt a dolgot. 1. Korintus 1:30-ban azt mondja, hogy Isten Jézus tette a mi igazságunknak, a mi szentségünknek, a mi megváltásunknak. Tehát ő van téve Istentől, hogy legyen mindez nekünk. És mindez benne található. Úgyhogy, hogyha szeretet kell nekünk, akkor Jézus kell bennünk éljen. És ezért mindazok, akik törekednek, hogy szeressék a fele barátjukat, és nem veszik észre, hogy itt Krisztus kell, hogy ezt be tudjam tölteni. Hogy ő szeresse az én fele barátomat, azok törekednek, de soha nem jutnak oda. Azok nem ismerték fel, hogy mit jelent az, hogy mi az újjászületés, mi az, hogy keresztény vagyok. Ez a felfogás, hogy a keresztényi élet az, hogy én látom Jézust, és most én az ő nyomában, lábnyomában megyek utána. És mindent, amit ő csinál, azt én is csinálom.
Kopi.
Ez egy beteg kereszténység. Ez soha nem fog sikerülni. Miért? Egy okáj, egy
oka van.
Oka.
Egy okból.
Egy okból. Azért, mert te soha nem tudsz Krisztus lenni. Csak Krisztus tud Krisztus lenni. Ezt értsük? Mm-hmm. Ez nagyon egyszerű. Krisztus az egyetlen, aki Krisztus tud lenni. Minden más egy olcsó másolat. És ezért mi meg kell értsük, hogy mi az evangélium, és mi nem evangélium. Ez nagyon fontos. Egy utolsó verset szeretném még felolvasni ebből a szempontból, ezzel kapcsolatosan, és ez Róma 5:5-ben találjuk. Róma levélben 5. fejezet, 5. vers. és ez az egészet összehozza még egyszer. Azt mondja, hogy a reménység pedig nem szegényít meg, szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett, köszönöm, ami szívünkbe a Szentlélek által kiadatott nékünk. Tehát az, akkor ebben, az, ebben a versben mi vagy ki a szeretet? Krisztus, oké, mit mond a vers? A Szentlélek. A Szentlélek a szeretet. Azt mondja, hogy ki van öntve a szeretet a te szívedbe? A Szentlélek által. Vagyis másképp mondva a Szentlélekben. Krisztusban. Úgy, ahogy mondtam, Lilla. Tehát ez tisztán felmutassa, hogy a szeretet a törvény betöltése. Miért? Most jövünk a végeredményének. Végeredményéhez az egésznek. Hogyha a törvény betöltése a szeretet, és Isten a szeretet, akkor azt jelenti, hogy a törvény Isten élete. És akkor a 10 parancsolat, a 2 kő csak egy tud lenni, a lerajzolt, vagy a leírása. Isten karakterának, Isten életének a leírása. Nagyon-nagyon gátolva, nagyon limitálva, vagy mondjam, korlátolva. Korlátozva, vagy korlátolva?
Tömörít.
Ez ilyen, végső endungen, ezt soha nem tudom már
mondani. De igen, a vége.
Na mindegy. Értitek, hogy miről van szó?
Igen.
Jó van. Nézzük csak meg ezt a verset, amit elejétem mondtam, hogy ez a tény, hogy Isten ott élt közöttük, a zsidók között, a sivatagban ottan. A pusztában, hogy mennyire nagy privilégium, anyanyagának a privilégium, kiváltság volt nekünk. És Mózes mondja ezt, nézzük csak meg, 5. Mózesben. 5 Mózes 4-7. Azt mondja itten, Mózes. Mert melyik nagy nemzet az, mind ott vagyunk, kinyitottuk mind, azt mondja, hogy mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk. Na most ez egy nagy kiváltság volt számukra. Ők nem nagyon fogták fel, hogyha visszatekintünk abban az időszakban, és azt hiszem 2008-ban Rókafarmon egy kicsit elkezdtünk erről beszélni, hogy amikor Isten kihozta Egyiptomból Izraelt, akkor ugye ő szabadította ki, nem tudom, hogy még valaki emlékszik arra, de az egész munka, az egész cselekedet ottan az Isten élet. Izrael nem tudott és nem kellett nekik, hogy csinálnak semmit, nem tudtak semmit csinálni. Ez egy tiszta csoda. Ki felszabadítás volt. Ahogy kihozta a fáraónak a helyiségéről, elvitte egész a Vöröstenger, így mondják, a Vöröstenger, Vöröstenger. A Vöröstengerhez aztán kinyílott a tenger, ketté vált, és átmentek. Na most még az is érdekes, hogyha rátekintünk, hát mindebben ilyen kis szimbólumok vannak. És egy kicsit próbáltunk erről beszélni 2008-ban. Hogy még a vörös tengernek is egy jelentése van. Hát miért vörös? Mi vörös?
Vér.
Vér. És mit tisztít minket meg egy lelki szempontból? Krisztusnak a vére. Na de ez most egy fontos gondolat. Mert Krisztus vére. Hogyha a Biblia arról beszél, hogy a Krisztus vére minket megtisztít, akkor nem az ő véréről van szó, nem a folyadékról van szó, ami az ő testében folyt. Ezt mind értsük. Amikor azt hiszem, ebben a évben, amikor nyáron mentem haza az autóval, hallgattam egy katolikus rádió zendon.
Adást.
Adást. és ott egy zsidót hoztak, aki hívtak meg, aki ottan beszélt az adáson, és magyaráztottan, hogy a zsidók miért nem esznek állatot, amelyek nem volt kóser levágva, így mondjátok, és amelyből a vér nem folyt ki, és magyaráztottan, hogy a vérben van az élet, és így tovább. Na most ők annyira filozófikusan elhordozták ezt a dolgot, hogy ők abszolút nem értik többet, hogy Isten miért mondta, hogy a vérben van az élet. A vérben nincs élet. De értsük, hogy a szimbólum, hogy miért adta Isten ezt, mert vér nélkül állat és ember nem tud élni. Ez tiszta nekünk. És ezért Isten összeköti ezt az élet folyadékát, összeköti az élettel, és azt mondja, hogy ebben van az élet. Hogyha a vér az embernek kifolyik, és ez mindig össze van kötve a halállal, főleg egy halála, ahol kívülről hatott erő megöl valakit, akkor annak a vére elfolyik, ugye. És hogyha a vére kifolyt, akkor többet élet nincs benne. Na most ezt minden gyermek érti. És ezért az Úr felfogja ezt, és azt mondja, hogy felhasználja, hogy mutassa meg nekünk, hogy a vérben kell megmossuk magunkat. Na most ez érdekes, mert a vér, itt nem a vérről van szó, még egyszer mondom, hanem a lelkéről, az életről. Mindig a Szentlélek, tehát a Szentléleknek nagyon sok ilyen szimbólumja van a Bibliában. Például a víz, a vízben mosás, mint a Vörös-tengerben, amikor átmentek. Mikor átmentek, akkor az tulajdonképpen mit szimbolizált? Hát a keresztséget. Keresztséget? A vízben. És amikor átjöttek a másik felére, akkor újjászületett emberek voltak szimbolikusan a zsidók. És készen voltak a második tapasztalatra. De ők nem fogták fel, ezért soha nem történt ez meg. És most lassan jutunk oda ahhoz a tényhez, hogy miért annyira tragikus, és miért annyira szomorú ez a tény, hogy Istennek egy sátor kellett a sivatagban, a pusztában, egy sátorba kellett lakjon. Egy sátorba lakott, amely emberi kézzel volt csinálva. Mennyire alázatos ez az egész dolog. Hogy ő egy egész népet kihozott a fogságból, áthozta Mózesen keresztül, Mózes volt Jézusnak a szimbólumja, minden, ami Mózesen történt, az történt a zsidókkal is, átjutottak, Isten megkeresztelte a vörös tengerbe, a vízben, megtisztította, az óember meghalt, Fáraónak a hadserege meghalt, ez mind ilyen szimbólumok. Kijöttek a másik felén, most készen voltak, hogy Isten, hogy mit tegye?
Bevigye őket a Kánoánba.
Oké. És hogy jut valaki oda be? Ez az érdekes összeköttetés.
Hitre jussanak.
Oké, hitáltal, ami nem volt nekük, azt mondja a Pál apostol a Róma 13-ban, azt hiszem, Róma 9-ben. De újjászületetten éljenek, hát ez szép lenne, de...
Közöttük akar lakni.
Oké, János tudja, hogy hova akarok kiukadni, de... Közöttük akart lakni, de... Oké, ne menjek igen gyorsan előre, mert oda fogunk jönni lépésről lépésre. Tehát az volt az oka ennek, hogy ő megkeresztelje őket, mossa le a régi életet. És ahogy mondtuk, a víz a Szentléleknek a szimbólumja. Az olaj a Szentléleknek a szimbólumja. A galamb a Szentléleknek a szimbólumja. A Szentléleknek nagyon sok, a tűz a Szentléleknek a szimbólumja. Mindig csak Krisztus életéről van szó. Akármiben, Isten mindig ugyanazt a leckét akarta tanítani. Krisztusnak a lelke. És amikor Krisztus jön, el fog jönni az idő, amikor mindaz, amire az egész menny készül, be fog teljesedni. Most még nem értitek, a zsidók nem értették. De amikor el fog jönni az idő, és Krisztus jön, akkor mind meg fogjátok látni. Na most, Isten kihozta a másik felén a tengeren, és abban a helyben mi történt? Hát éhesek lettek. És mi történt azután? Emlékeztek még? Igen. De mit adott Isten nekik? Abán, ahogy ők megkeresztelkedtek, kihozta a másik felén, és ő adta nekük, amire szükségük volt.
Manna.
A mannas. Manna mit szimbolizál? Krisztus. Krisztus lelkét. Krisztus lelkét. Készen voltak a Szentlélek kerességére. Ők nem értették ezt meg, és ezért Isten szimbólumok által kellett így megmutassa nekik. De mi ma visszatekintve, mi megértsük. Mi elé tudjuk venni és analizáljuk, hogy mondják el. Megvizsgázzuk az egészet, és észrevesszük, hogy szóval így volt az egész. Na most egy mai keresztény, hogyha az Új Testamentumban olvasunk, akkor észrevesszük, hogy pont ez, amit Isten itt felmutatott a zsidók által, pont ez minden egyes kereszténynek a tapasztalata, aki igazán keresztény lett. És ahogy a Bibliára kell tekintsünk, mert mi? A probléma az, hogy én nem mondom azt, hogy senkinek nincs egy igaz keresztény tapasztalata. Mi mind keresztények vagyunk, akik itt vagyunk, csak egy problémánk van. A problémánk az, hogy mi annyira nagy sötétségből jövünk ki. 2000 év sötétség van hátunk mögött. És lassan-lassan kezdjük felfedezni, hogy mi veszett el ebben a 2000 év folyamatában. És most fedezzük fel, és mindezek az igazságok jönnek vissza. És én azt hiszem, hogy Isten pont ezt teszi ma, hogy felállítsa, visszaállítsa, helyreállítsa ezeket az igazságokat, hogy tudjuk hinni, mint ahogy Vlad mondta, hogy te nem tudsz soha azt hinni, amit te nem tudsz. És ez a probléma. Hogy tudsz te valamit hinni, amit nem tudsz? Mert hogy tudsz valamit tapasztalni, amit nem hiszel? Ezért vagyunk itt, ahol vagyunk, mert sok mindent nem értünk, és az Úr a kegyelmében mindezeket hozza vissza. Én őszintén mondom, hogyha visszatekintek most egy olyan 5 évvel vissza, vagy 10 évvel vissza, amikor keresztény lettem. Amikor keresztény lettem, az én felfogásom, keresztényi felfogásom az igazságokról nagyon kevés volt. Nagyon kevés volt. Boldog voltam. Keresztény voltam. Én keresztény lettem, mert én Krisztust megtaláltam. Én nem azért lettem keresztény, mert egy egyházba bekereszteltek, vagy mert a szüleim keresztények lettek, és én úgy belenőttem. Nem. Én szimplán, egyszerűen megtaláltam Krisztust. És azért lettem én keresztény. De az én felfogásom nagyon, nagyon gátolt volt, és nagyon... Mindig elfelejtem azt a szót. Korlátozott volt. És ezért az Úr a kegyelmében az igazságokat mind felépíti, visszahozza nekünk. És ez azzal kezdődött, hogyha ti észreveszitek, gondolom ti nem vagytok olyan régóta ebben a mozgalomban, de én sem vagyok különös, nagyon hosszan, de 11 éve most már keresztény vagyok, és egyeseknek nem soknak tűnik. De ebben a 11 évben látom tisztán, hogy az Úr hogy vitt előre. Ez azzal kezdődött, hogy felfedeztem, hogy Krisztus az én életem. Nem tudtam sok mindent. Azután, rövid idővel azután az Úr megmutatta, hogy Isten nem egy szent háromság. Nem tudom, hogy mennyire vagytok, tudom, hogy a legtöbbsége itten nem hiszem a szent háromságban, de így vitt engem az Úr. Megmutatta, hogy Isten nem egy szent háromság. Na most ez nagyon fontos volt. Ez mindennek az alapja, hogy Isten annyira szeret, hogy ő az ő fiát adta. Na most a fiának a természetével minden össze van kapcsolódva, hogy oda tudjunk jutni, és ezt meg kellett mutassa nekünk. Ugyanúgy, mint az advent mozgalomnak 1844 után. 1844 után ugyanígy. Ez volt az első lépés, Isten nem egy szent háromság. És az egész adventisták, akik az adventista mozgalomban voltak, ez volt az első, amit felfogtak. És érdekes, hogyha elveszed az egész történelmet, és levizsgálod, észreveszed, hogy mindenki, aki adventista lett abban az időszakaszban, és belépett az advent mozgalomban, minden egyes ember abba a helybe elutasította a Szent Háromságot, és kezdett hinni az Atyában, aki az egyedül valódi Isten, és az ő fiában, aki tényleg az ő egyszülött fia. Na ez nagyon fontos volt, mert Isten tartsuk meg az eszünkben, hogy Isten el kellett vigye egész 1888-ig. Mm. És ottan kezdődött az egész komolyodni, elkomolyodni. De azelőtt le kellett tegye az alapot, és az alapja mindennek, hogy Isten az Atya, és neki van egy fia, egy egyszülött fia, aki ugyanolyan isteni, de Istennek a fia. Na most ezután, körülbelül 5 évvel azután felfedeztem, hogy a hitáltali megigazulást, hogy minden Krisztusban megvan, és hogy én nem kell tegyek azért semmit, hogy én megkapjam, csak hogy higgyem, hogy Isten szeret engem. Ennyi az egész. Ez egy nagy kinyilatkoztatás volt nekem. Én azelőtt egy ember voltam, aki próbált mindent, mert én nem tudom, hogy vagytok ti, de én őszinte vagyok. Egy valami dolog az én életemben, amit soha nem szerettem, az, hogy én a saját zsebemben magamnak hazudjak. Mert az nekem nem segít. Engem nem segít az egész életemben. És így próbáltam mindig őszinte lenni saját magammal. És ezért, lehet ezért az Úr tudott vinni és vezetni. De a második dolog, amit felfedeztem, és amit megmutatott nekem, az az, hogy hit által az egész Krisztust megkapom, és Krisztusban az Istenség teljességét. Egyszerűen így, mert Isten szeret. De én nem tudok semmit tenni érte, Istenem. Ezért kegyelem. Hát igen, de én nem tudnék soha, de most mit tegyek, hogy tudjam visszafizetni? Nem semmit. Nem tudsz. Ezért kegyelem. Hanem nem lenne kegyelem. Na most, ez nagyon jó volt, de ha itt megálltunk volna, akkor gondolom, ott álltunk volna meg, mint az adventisták 1888-ban. Már amikor eljött ez a nagy, hatalmas hír, hogy Krisztusban minden megvan adva nekünk, már szentség, igazságosság, szentség, igen, most is itt, nem valamikor, most is itt. Ez annyira nagy hatás, nagy csapást tett egyes emberekre az advent mozgalomban, hogy Ellen White maga felszökött, és azt mondja, felállt, azt mondja, hogy itt van a késői eső. Megérkezett, azt mondja, nagyon meg volt lepődve, amikor észrevette, hogy mennyire ignoránsan ülnek az egészen. Senki nem akart hallani ezt. Nem akarták? Ez egy rossz üzenet volt a legtöbbnek. Miért? Mert ez az üzenet azt hozza, hogy Isten, hogy Jézus egyedül a te urad. Senki más. Jézus a te urad, Jézus a te életed. És hogyha nem adsz fel mindent most, mindent, a jogodat, hogy te válasz, a te terveidet, az egész életedet, hogyha nem adod fel, akkor Krisztus nem tudod elfogadni. Nem tudod elfogadni. Nem, hogy Krisztus nem jön, és azt mondja, hogy nem, te még nem adtál fel eleget. Majd aztán még egyszer jövök, és kontrollálom, hogy mindent feladtál, és akkor lehetséges, hogy beléd jövök. Nem, Jézus itt van mindenkinek a számára. De te nem tudod elfogadni, mert amíg a te éned él, addig azaz én nem fogad el egy másik királyt. Ez egy fontos dolog. Ezért volt 1888-ban mi volt? Hogy elutasították, és nem akarták. Mert ők nem akartak egy urat maguk felett. És ez volt a probléma. Adja az Úr, hogy senki ma itten közülünk, senkiben ne legyen ez a lélek. Hogy mindnyáján legyünk olyanok, akik feladnak minden Krisztusét. Hogy értsük meg, hogy mit. Nagyon szerettem azt, amit János felolvasott ma reggel, ahol Pál apostol egyik legkedvencebb része a Biblia részen, ahol azt mondja, ahol Pál apostol imádkozik, azt mondja, hogy imádkozok, hogy a szíveteknek a szemei nyitódjanak ki, hogy lássátok, hogy mi van nektek megadva. Keresztényekért imádkozik, nem pogányokért, keresztényekért. Már meg voltak térve az efezusiak. És keresztényekért imádkozik, hogy ők, hogy a lelki szemek nyitódjanak ki. Hogy értsék meg, hogy mennyire nagy az a az elve. Örökség a szenteknek. Ez az én imádságom nekem is, hogy értsük meg, hogy lássuk meg, hogy mennyire nagy ez az örökség, amit mi kaptunk. Hogy mi nem normális emberek vagyunk. Nem tudtam még, hogy hova tegyem be ezt a kis tapasztalatot, amit én elértem tegnap. Nem tudtam, hogy hova tegyem be, de azt hiszem, az Úr úgy indít, hogy ez a jó perc, ez a jó pillanat. Tegnap ahogy tudjátok, egyesek biztos hallották, hogy átévettem Budapesten, amikor jöttem erre. És ennek egy oka volt, én azt nem tudtam, sejtettem, de nem tudtam tisztán, hogy az Úr mit akar ezzel. Hát már Németországban a GPS-em, a navigációs szisztém, az kiesett. És többet nem működött. És ez már történt egyszer, de nagyon régóta működik jól azóta. És egészen kiesett, nem működött többet. Tehát mutatta, hogy én már Ausztriában voltam, és mutatta, hogy valahol Németországban vagyok. Tehát a kártya egész másképp volt. És a mánus, az a, hogy hívják, az a Zeiger?
Igen, mutató.
Mutató, igen, az egész úgy körbe fordult, és úgy, tehát rossz volt. Nem tudtam, hogy mit csinálják. Hát kiszálltam, tudtam, hogy hátul van az a GPS antenna. És a kapotában, azt hogy mondjátok, hátul a ez egy erdély magyar szó. Igen, a tetőben. Hátul az ajtóban.
Igen.
És kiszálltam, és próbáltam ott, na hát, amit én tudok, ott a kábelokat ott próbáltam úgy mozgatni, hogy na valami legyen, mert tudtam, hogy ha beérek oda Budapest felé, aztán nem fogom tudni, hogy merre menjek. Na de nem sikerült, és mondtam, hát uram, hogyha nem megyen, akkor így megyek tovább. Na de aztán, amikor elértem Ausztria végig, és jöttem be Magyarországra, épp egy prédikációt hallgattam, és úgy nagyon jól éreztem magam. Az Úrral jó kapcsolatban voltam. És pont arról volt szó a prédikációban, hogy mi mindent kaptunk meg Jézusban, és hogy mennyire nagy erőt kaptunk meg, és ez mind itt van, hogy mi használjuk. Azért vagyunk mi Isten gyermekei. Nem azért vagyunk, hogy Isten gyermekei, hogy itten szenvedjünk. Soknak ez a felfogás. Hmm. Hogy az a kereszthordás, hogy mi itten szenvedünk. És mi, mint keresztények, itten nagy szenvedés, seken kell átmenjünk, és ez az alázati út, és így tovább. Na, soknak ez a felfogásuk van. De a Biblia egy kicsit másképp mutassa. Hogyha a Bibliát olvasom, mind azt mutassa, hogy mi, mint keresztények, mi nem normális emberek vagyunk. Mi isteni emberek vagyunk. Mi egy egész más emberi lényhez tartozunk. És így, hát tudjátok, egyeseknek ez szó. Másoknak én nem tudom, én nem tudok csendesen ülni, hogyha ezt hallom. Van olyan, amelyik hallja, és erről is hallottunk egy prédikációt, hogy Vlad beszélt erről, gondolom, hogy amikor a the sower, a magvető, amikor kiveti a magokat, és a magok hová esnek, na egyesek elfogadják, megragadják, és azt mondják, hogy én soha többet nem fogom elengedni. És a többiek azt mondják, hát mit csinálják ezzel? Hát, érdekes szavak, de ennyi, nem tudom, hogy mit csinálják veled, hogy bánjak most velük. Na, adja az Úr, hogy mi mindjárt felfogjuk, hogy miről van szó itt, mert mi valóságról beszélünk. Ez nem csak egy olyan mese. Na, az, hogy meséljem tovább, hogy mondjam tovább. De elértem, beértem Magyarországra, és még mindig nem működött, mert nagyon jól éreztem magam, és mondom, hogy ezt inkább nem akartam. Akartam mindig várni, amikor a pillanat annyira jó, hogy tudok parancsolni valaminek. Ahogy a Biblia mondja. Uh-huh. Azt mondja Jézus, hogyha ti hisztek. És azt mondjátok a hegynek, ahogy olvastuk ma. Hogy...
Ez se tengerben.
Oké, ez se tengerben. Akkor az meg fog történni. És azt mondja a Biblia, hogyha ti nem kételkedtek a szívetekben, akkor meg fog történni. Na érdekes az, hogy amikor azt én olvasom, ez egy tökéletes description. Leírása Istennek a hitéről. Istennek a hitéről. Már hallottunk egy prédikációt a nyáron, úgyhogy erről nem akarok sokat mondani. De azt mondja, hogyha valaki így, ennyire hiszi, hogy Isten vele van, mint például Józsué. Józsué, aki a napnak parancsolt. Mikor hallgatok prédikációt, olyan sok ötlet jön a fejembe, és úgy szeretném mondani, de mindig kell várjam a soromat. Na most itt van a sor, úgyhogy el tudom mondani. Hogy abban a pillanatban, hát tudjátok, hogy miért volt ennyire biztos Józsué? Mert mit mondott, amikor Mózes meghalt? Isten azt mondta neki, hogy én veled fogok lenni ugyanúgy, mint Mózessel. És mindent, amit te teszél, én az erőmmel meg fogom pecsételni, hogy mondjam az én szavaimmal. De Isten azt mondta, meg a biztonságot megadta neki, hogy mindig ott leszek veled, és ugyanúgy fogok veled cselekedni és veled dolgozni, mint ahogy tettem Mózessel. Na most Józsué tudta, hogy Isten hogy cselekedett Mózessel. Ő ott volt, ő látta egész fiatal kora óta, hogy mi történt ottan. Ő ott volt, amikor Mózes megütte a sziklát, és víz folyt ki belőle. Ő ott volt, amikor a vörös tenger két része választotta. Ő ezt mind látta. Ő ott volt, amikor Isten parancsolta nekük, hogy Mózesnek, hogy építse fel a sátrat, ahol találkozni akar az izraelitákkal. S ahova csak Mózes ment be, és Józsué. Azt mondja a Biblia, hogy Józsué nem jött ki többet abból a sátorból, annyira élvezte ezt a tapasztalatot az Úrral. Mert azt mondja a Biblia, hogy Mózes bement és beszélt az Úrral, mint egy ember beszél az ő barátjával. Oh, mikor ezt hallom, a szívem dobog. Nem akarjátok ti? Ki akartatok volna lenni azok közül, a zsidók közül? Melyik azok az emberek közül akartatok volna lenni? Én tudom, hogy ki akartam volna én lenni. De Józsué azt mondja a Biblia, hogy ő többet nem jött ki a sátorból, annyira szerette ezt a tapasztalatot az Úrral. Na most, amikor ez eljött az idő, én nem tudom, hogy mi mondta Józsué, hogy nagyon sok opció volt. Hát azt is mondhatta volna, Istenem, adjál az én katonáimnak erőt, 10-szer olyan sok erőt, mint a többieknek, mint az ellenségnek. És akkor egy fél óra múlva minden vége lett volna. De azt mondja, hogy nem, ő nem kér semmit az Úrtól. Ő nem fordul az Úrtól, hogy kérjen tőle valamit. Azt egy János beszélt erről ma reggel. Hanem ő felnéz a naphoz, és azt mondja, hogy nap, nem azok többet. Megállt. Na mindez az eszembe volt, és nagyon frissen az eszembe volt, hogy mentem, vezettem az autót. És elkezdtem parancsolni a GPS-nek. És azt mondtam a GPS-nek, hogy most, tudom, hogy sátán az, aki mindent tönkre akar tenni, ami mindent el akar rontani. És azt akarom, hogy ne érjek oda időben. Azért parancsolom most neked, hogy kezdjél beindulni, és hogy működjél. Hát, nem történt meg. De én nem hagytam abban, és azt mondom, nem létezik. Az Úr meg kellett, hogy hallgasson. Itt van, én tudom azt. Mit csináljak? Azt mondjam, hát nincs itt, hát engem nem tud meghallgatni. Miért? Én kevesebb vagyok? Én gyengébb vagyok? Én valahonnan... Mi a baj velem? Én vagyok a baj? Én kevesebb gyermeke vagyok, mint például Józsué? Nem, az agyam teljesen, és a szívem teljesen ellene volt. Mert én tudtam, hogy az Úr az én atyám, az én apám, az én édesapám. És én, hogyha a szüleim elváltak, amikor 11 éves voltam, és azóta nekem nem volt édesapám olyan szempontból, mint ahogy lehet, ti ismeritek egy édesapát, és nekem mindig hiányzott. De én az Úrban egy olyan apát kaptam, egy olyan apát találtam meg, aki soha nem hagy cserbe. És ezért a szívemben volt, és én tudtam, hogy ő meghallgatott. Annyit tudtam mondani, hogy Istenem, én nem tudom, hogy mi a terved, de én várok. Na, átmentem Budapesten, elértem Ferihegy tábla felé, aztán van a...
Repültér.
A híd, melyik híd is? Petőfi híd, azt hiszem. Na, ottan át elmentem, ott kellett volna menjek, de azt elhagytam, nem mentem jó helyet. És kezdtem aggódni. Mondtam, hát Istenem, mert miért nem indult be a GPS? Hát még mindig nem tudom, hogy merre kell menjek. Nem emlékeztem. Fel akartam hívni János, mert tudtam, ő meg tudnám mondani, de gondoltam, nem hívott fel, nem. Nem kell segítség. Istenem, itt vagy? Hogy? Kell nekem emberi segítség, hogyha te itt vagy nálam? Mert aztán kimentem másik felén, már Budapestet elhagytam. és kimentem, és már Ferihegy ott a repülőtér már a bal felén volt. Mondtam, ha fel kell hívnom, és nagyon le voltam törve. És kezdtem beszélni az úrral, hogy hát tudom valahol, tudom, teoretikusan tudom, hogy velem vagy. De amikor ilyen dolgok történnek, uram, én nem tudom, hogy hova tegyem. Mi van? Miért nem válaszolsz nekem? Miért nem csak adod meg ezt a csodát? Milyen szépen el tudnám mesélni a testvéremnek, amikor jövök, hogy milyen csodát tett az úr. Milyen szép lenne, nem lenne szép? És így beszéltem az úrral. Na, de aztán csak felhívtam János átadta Oszkárnak, Oszkár aztán elmondta, hogy hova kell menjek. Visszatértem, kerestem az M3-ast, ahogy mondta. És ahogy megkaptam az M3-ast, ráálltam, és kezdtem menni. Hát úgy megnyugodtam, hogy hát az úr tudja, hogy mi történt ez. És egyszer nézek fel az égre. Látok egy nagy, na most hogy mondják azt a meteorit. Csillaghullás, igen. Na én személyesen én már láttam ilyent az életemben. A másik példa, amit láttam egy olyan 2 évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt, az olyan volt, hogy tiszta tüzes volt, ez egy nagy tűzi labda volt, és egy nagy hosszú tűzi farka volt. És úgy jött le sokáig. Na itt ez másképp nézett ki, ez egy olyan kékes, fehéres fény volt, nagy hatalmas az egész égen, és így zuhant le. Na én nem tudom, hogy hova tegyem, de ez nekem annyira nagy hatalmat adott az én hitemben. Ez egy olyan bestétigó.
Megerősítés. Bizonyíték, nem?
Bizonyíték volt, hogy az Úr velem van, hogy ő nem hagyott el. Én tudom, hogy nekem volt ez adva. Ez nem volt egy véletlenség, hanem én tudom, hogy ezt nekem adta. Na ez egy dolog köztem és Isten között, ami úgy nem tudom, hogy ti bele tudtok-e látni, vagy nektek-e tapasztalatok ilyen. De nekem van ilyen tapasztalatom, hogy én amikor gyermekkorom óta valamit látok az égen, akkor hogy ez egy olyan benyomás nekem, hogy az Úr velem van. Mindegy. Tudtam, és elkezdtem köszönni neki, és elkezdtem örvendezni neki. És mondtam, Uram, most ezt a lehetőséget ezt nem szalasztom el. Úgyhogy ezt megragadom, és most fogok parancsolni a GPS-nek. Mert most a hitem nagy, magas. És abba a helyben, nagy biztonsággal azt mondtam, hogy most abba a helyben, Jézus nevében kezdjél menni. És megnyomtam, hogy kalkulálja, hogy te kalkuljen?
Igen, igen.
Hogy kezdje
betöltődni. Igen.
Abba a helyben a koordinátusok, bum, visszaszöktek a jó helyre. Abba a helyben mutatta az utat.
Tessék.
Mondom, Uram! És kezdtem mondani, hogy elkezdtem sírni, bevallom. Mondom, hát nem lehetséges, hogy miért tényleg hányszor álltam meg, és nyitottam ki, és a kábelt nem működött. Most ennyi az egész, hogy szólok neki. Végre a hitem annyira megragadta az ő erejét, hogy az ő ereje átfolyt egész a szájamból bele a GPS-be. És akkor jött az eszembe, hogy ez volt az a hit, amelyik Isten hite. Amikor parancsolsz, és úgy van. Na Istennek a szava teremtő. Istennek a szava mindig teremtő. Hogyha mi merjük hinni, hogy ez a szó nekünk van adva, mint az a vers, ezen a versen, olyan sokáig gondolkoztam már, hónapok óta gondolkozok ezen a versen, ahol azt mondja, hogy Pál apostol azt mondja, hogy nem kell felmenni, tudjátok ezt a szakaszt, nem kell felmenni a mennybe, hogy lehozza Krisztust, nem kell lemenni a földbe, hogy a halottaktól felhozza Krisztust, hanem hol van a szó, azt mondja, közel hozzá a szádban van a szó. Na most gondolkozzatok ezen. A teremtőnek a szava a szájunkban van. Csak akkor, ha hiszed. Ez a tragikus igazság, csak akkor, amikor hiszünk. Na, ez nagyon nehéz nekünk. Nagyon-nagyon nehéz nekünk. Mi nem olyan időkorban voltunk beleszületve, ahol mi lássuk Istennek a hatását, olyan módon, mint annak az idejében, mikor Jézus a Földön volt, és halottakot támasztott fel, betegeket gyógyított. Mi nem láttunk ilyen. És hogyha láttunk egy valamilyen csodát az életünkben, akkor az olyan különleges, hogy arról beszélünk az egész életünkön keresztül. mindig és mindig ugyanazt az egy mesét mindig meséljük mindenkinek. Annyira különleges. Hát annak idejében, Krisztus idejében és az apostolok idejében, amikor Krisztus meghalt, visszament, feltámadt, visszament a mennybe, megdicsőült és visszajött a földre, az apostolok idejében teljesen normális volt. Sőt, annyira normális volt, hogy amikor Pál apostol találkozott az efezusi tanítványokkal, és egy kicsit nézegette őket, és hogy imádják Istent, és hogy mi történik abban a kis gyülekezetben, azt mondja, járjátok csak meg, ti megkaptátok a szent lelket? Olyan normális emberek vagytok. Semmi nem történik itten. Megkaptátok a szent lelket? Hát természetesen nem kapták meg a szent lelket. Azt mondja, nem, mi nem is hallottunk arról, hogy szent lélek van-e, vagy hogy az mi. Azt mondja, micsoda? Ő nem tudta, azt mondja, meg vagytok keresztelke? De hát meg. Hát mire vagytok meg keresztelke? Pál nem tudta felfogni, hogy egy ilyen valami létezhet, hogy valaki megkeresztelkedik, és nem kapja meg a szent lelket. Ő tisztán egészen csodálkozott arról. Azért, hogy lehetséges ez? Gyertek, ez így nem lehet. János? Jaj, Jánosnak a keresztségét? Hát akkor tiszta minden. Na gyertek. Még egyszer megkeresztelte, kihozta, és a parton letérjelt. Rátette a kezeit. Minden egyesre. És a Szentlélek beléjük jött. És mindig, amikor a Bibliában a Szentlélek egy emberbe belemegyen, akkor egy physical manifestation, fizikai...
Megvalósulás, megnyilvánulás.
Megnyilvánulás történik. Mindig. Olyan nem létezik, hogy a Szentlélek egy emberbe belejön, és ne történik valami. Vagy profétikusan beszéljen, vagy más nyelveken beszéljen. Úgyhogy... Nagyon-nagyon egyszerű saját magadat vizsgálni, hogy te a szent lelket megkaptad, vagy nem. Nagyon egyszerű most. Nem. A kérdés mindenkinek, mindenkihez kell jöjjön. Na, nagyon eltereltem a figyelmet most, de hogy térjünk vissza, és zárjuk le ezt a témát. Az egész ótestamentumi szisztem rendszerben mindig és minden lépésen Istennek a leckéje Izraelnek az volt, hogy szükségetek van Krisztus életére, vagyis az én életemre, Krisztusban. Mindig ez volt a tan. És azért olyan tragikus, amikor sokan, Németországban nagyon-nagyon divat ez, hogy elkezdik tartani az új hold szombatokat, vagy a szent neveket kell kiállítani jól, vagy a bármilyen feast ünnepeket kell tartani, és így tovább. Mindez a gondolat oda viszem végül is, hogy Krisztus nem elég. Krisztus nem elég. Nem Krisztus az, ami neked kell, hanem te kell valamit tegyél. Valami szent mozgást, valami szent ruhát kell feltegyél. Valami szent nevet kell kiáltsál. Na ez nagyon-nagyon tipikus a kabbalához, nem tudom, hogy ez kabbala. Ahol tudjátok, van ez a chanting, vagy egy ilyen bizonyos tudalom, ami csak egy bizonyos elit, hogy mondják az elitenek, kiváltott, kiváltságos nép tudja, és azok mindig és mindig újra ezeket a szavakat mondják, ugyanez a katolikus felfogásban és a
rózsafűzérben.
Mindez a pogány felfogás, hogy valahogy üdvözölj a te cselekedeteid által. Akkor is, hogyha ők bebizonyítsák, szóval bepróbálják bizonyítani, és ők megnyugtatnak, hogy mi nem hiszük, hogy mi üdvözölünk ez által.
De csináljuk.
De ugyanakkor ők nem veszik észre, hogy egy nagyon-nagyon rafinált csapdába beleléptek. És Pál apostol azért volt, hogy nagy kétségbe esve, hogy a galaterekkel kapcsolatban, hogy mennyire elvakultak. Azt mondja, hogy ki varázsolt meg titeket. Na értsük meg, hogy mindig a Biblia csak egy dologra mutat, az üdvösség Krisztusban. mi által, az ő élete által bennünk. És ez volt az egész, az egész ótestamentumi rendszernek az üzenete. Én lakok közöttetek. Mert ahogy mondtam, tragikus volt, mert ember kéz által készített sátorban kellett Isten lakjon. Hát tudjátok képzelni? Mikor azért hozta ki ezt a zsidó népet, hogy amikor kihozta a másik felére, a szent lelke szálljon rájuk, és minden egyes zsidó proféta legyen. Mi történt volna az egész világban, mit szóltok? Hát az történt volna, ami történt egy kicsi formában, pünköskor. De ezt Isten tudta, hogy ezt soha nem tudja ezt be teljesíteni a zsidókkal. És ezért kellett ezt a rendszert feltegye, ezt a tanítási rendszert. Minden kicsi dolog, amit gyermekeknek ilyen szimbólumokat beleépített. A manna, amelyik ugye Jézus, amikor jött később, azt mondja János 6-ban, hogy ez a manna, mi most fogunk az úrvacsorában részt venni, és gondolom nem is fogok sokat többet mondani, mert az idő nagyon elé rohant, de ez az, amit szeretnék, hogy a szívünkben maradjon, hogy ez a manna, ez Krisztusnak az életét, nem Krisztusnak a, nem akármit, hanem Krisztusnak a szent lelkét szimbolizálja. Hogy róla van szó, az ő életéről. Ő kell bennünk legyen. Na ezt a sátorral el akarta Izraelnek magyarázni, de nagyon-nagyon nehéz volt nekik. Még egy pár verseket el szeretnék olvasni veletek, és aztán lezárom. Tudjuk tisztán, hogy a sátor nem volt Istennek az igazi háza. Ez tiszta nekünk. Na, olvassuk el, hogy mi Istennek az igazi háza. Ésaiás, azt hiszem, hogy Izaja, azt hiszem, hogy úgy megjátok, hogy Ésaiás. Ésaiás 66:1. Fejezet. Az első vers. Ez egy nagyon ismerős vers. Itt azt mondja az Úr. Így szól az Úr, az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya. Minő ház az, amelyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye. Mit akartok nekem? Egy házat építeni? Azt mondjál, tudjátok, hogy én mekkora vagyok? Hogy az én lelkem az egész világ űrt betölti? Sőt, hogy az egész világ űr nem én vagyok az világ űrben, hanem a világ űr van bennem, mert minden Krisztusban van teremtve. Ti ezt valamikor felfigyeltetik erre? Hogy minden Krisztusban van teremtve. Nagyon érdekes. Az ő lelkében volt teremtve, és semmi nincs rajta kívül. Minden benne létezik. Pál apostol azért mondja az aténai görögöknek, azt mondja, hogy mert benne élünk,
mozgunk, ezt nem tudom, és vagyunk, igen.
Én zindvion, hogy mondják?
Benne élünk, mozgunk, és mozgunk. Vagyunk.
Benne azt mondja, csak azután azt mondja, mint egyes, járjék a dichte bei euch sagen, dichte?
Költök
közelet mondja, igen. Hogy azt mondja, hogy az ő
nemzetsége.
Ez hogy? Nemzetsége. Érted, hogy mit mond ez? Mert nem tudom, hogy ez a szó általája-e. Testéből, mi hozzatartozunk, mi belőle vagyunk. Mi az ő családja vagyunk. Wow! Isteni emberek vagyunk. Hát hogy tudunk mi, mondjátok csak, hogy tudunk mi a világban úgy járkálni, mint minden más ember? Hogy tudunk ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozni, mint minden más ember? Hogy tudjuk az időnket mind azokra a butaságokra tölteni, amelyekre ők töltik az idejüket? Ez lehetetlen. Lehetetlen, hogyha te egy igazi keresztény vagy. Hogyha te igazából Isten családjához tartozol. Na, ez tiszta. És minden zsidó, amelyik a sátorra nézett, amelyik a szentélyre nézett, az kellett volna értse és tudja, hát ez nem Istennek a háza. Hogy tudna Isten itt benn lakni? És minden zsidó ezt kellett volna megértse. Na most első királyok 8. fejezet, 27. vers. Azt szeretnénk elolvasni. Egy király, 8.27. Itt azt mondja, vajon gondolható-e, hogy lakozhatnék az Isten a földön? Ímé az ég és az egeknek egei be nem foghatnak téged. Mennyivel kevesebbé e ház, amelyet én építettem? Salamon felfogta ezt az igazságot. Ő megértette ezt az igazságot. Azt mondja, hát én építettem ezt itt neked, mert én egy nagyobbat, szebbet és tovább tartó...
Tartósabbat.
Maradandóbbat építettem neked. De tudom, hogy még ez sem, hát hogy tudnál itt benne lakni, akármilyen nagy házat építenék én te neked. Te nem tudnál ott benne élni, mert akkora vagy, hogy a fejed a mennyben van, ahogy egy hát mondja, és a lábaid a földön vannak. Olyan nagy. Itt a lelkéről van szó, hogy ő mindenütt van. Dávid azt mondja, hogy hogyha én elrepülök a tenger túlsó felére, akkor ott is megtalálsz. Te ott vagy, hogyha halottaknak országába megyek le a földbe, akkor te ott is vagy. Te mindenütt vagy. Én nem tudok elfutni tőle. Ez egy tiszta dolog. Tehát akkor tényleg mi Istennek a háza? Mi Istennek a temploma? Ez a kérdés.
A ti testetek.
Most lezárjuk lassan, de hogyha visszamegyünk Ésaiás 66-ban, ott, ahol olvastuk, első és a második versben elmondja, hogy mi az ő templomnak. Ésaiás 66. Második versben azt mondja, hiszen mindezeket kezem csinálta. Így álltak elő mindezek. Így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, aki szegény és megtört lelkű. És aki beszédemet rettegi. A németben egy kicsit másképp ejti ki. De azt mondja, akinek egy megtört szíve van. Akinek a szíve alázatos. Aki megértette, hogy ő semmi más, mint egy porszem. Semmi más. Annak a szívébe él Isten. Az a szív Istennek temploma. És ez egy tiszta dolog. Ezért minden zsidó, aki a szentélyre nézett, a sátorra nézett, az kellett volna megértse, hát hogy Isten ott él. Miért nem ért benne? Mert Isten nem tudott. Isten olyan volt, mint egy exile. Nem tudom, hogy mondjam, mint valaki, aki kint van.
Számkivetett.
Mint valaki, aki kint kellett legyen az ő házán kívül. Egy kizárt valaki. Úgy élt ott abban a sátorban. És jöttek is rettengve, jöttek közel, és mindenki nézett. Emlékeztek akkor, amikor Isten mondta Mózesnek, hogy építse fel azt a sátort, ahol akar találkozni a zsidókkal, és csak Mózes ment be, és Józsué. És amikor ez történt, azt mondja a Biblia, hogy lejött a Wolkensäule. Felhőoszlop, és direkt rájött a sátorra. És Mózes benn volt, úgy beszélt Istennel, mint egy ember beszél a barátjával. És azt mondja a Biblia, hogy mit csináltak a zsidók? Azt mondja, hogy minden egyes zsidó állt az ő sátorának az ajtajában, és tekintett ki így félve. Ismerték ők Istent? Nem, ők abszolút nem ismerték Istent. Az olyan extrémbe ment aztán végül is, hogy amikor lejött Isten a hegyre, a Sinai hegyre, és hallották a hangját, mint egy nagy dörgés, mennydörgés, és látták azt a nagy villámokat, és a nagy sötét felhőt, és annyira rettengő volt, hogy azt mondták, hogy Mózes, úrunk, beszélj te velünk, és akkor hallunk. De ne engedd, hogy Isten beszéljen velünk, mert...
Meghalunk.
Tehát mit hittek? Azt hitték, hogy Isten jött, hogy megölje őket. annyira ismerték Istent. Na most, hogy fáj nekem a szívem, amikor sokan azt hiszik, hogy ez a nép, aki annyira sötétségben, aki elvetette az Isten fiát, és nem akarok rosszul beszélni a zsidókról, mert nagy sötétség van Kínában is, nagy sötétség van mindenütt, Magyarországon, Németországon. De azt mondom, hogy sokan úgy felemelik a zsidókat, és azt mondják, hogy azok Isten népe. Van egy testvérnő Németországban, aki egy darabig elfogadta a hitáltali megigazolást, nagyon örvendezett, annyira boldog volt ebben az üzenetben. És egyszer hallom egy szép nap, hogy a zsidókhoz ment, hogy azt hiszi most, hogy a zsidók Isten népe, és hogy el kell kezdeni zsidót beszélni, héberül, és így tovább. Megszakított a szívem. Mert nem az a zsidó, amely külső képen, testileg zsidó, mint leszármazott, de az, aki Krisztushoz tartozik. Nem is kell felolvasnom ezeket a verseket. Azt mondja 1. Korintusban, hogy ti vagytok a templom, ti vagytok Isten temploma. Az olyan, hogyha valaki az emberi testet elrontja, azt Isten fogja elrontani, mert ti vagytok Isten temploma. És nem tudjátok az anyai másik helyet, Pál apostol, hát nem tudjátok, hogy Isten lelke bennetek lakik. Ti, mint keresztények, ti nem tudjátok. Hát hogy éltek? Éltek úgy, hogy tényleg ez egy valóság minden nap? Isten bennem van. Felálltok, és azt mondjátok, akár mi jön ma felém, Isten bennem van. A mindenható az én apukám. És ő bennem van. Ő az én felemen van. Nem kell féljek semmitől, mert ő bennem van. És így mentek ki, mint Isten gyermeke, aki tele van Isten lelkével. Hát, nehéz nekik. Nagyon nehéz. De nem lehetetlen. Nem lehetetlen. És azért Pál apostol mindig azt mondja, hogy imádkozok értetek, azt mondja, hogy értsétek meg, mert igen, újjá vagytok születve, igen, sok tapasztalatok van, de amíg nem vagytok betöltve, beteljesedve Isten lelkével, addig nem vagytok a Istennek a mennyi országában. Istennek az országában. Istennek a, hogy mondja? The kingdom of God. Istennek országában. Nem vagytok addig. Senki nincs Isten országában, aki nincs Krisztusban, és Krisztus ő benne. Az érdekes, hogy azt mondja, hogy azt ismeritek azt a helyet, ahol azt mondja Jézus, azt mondja, hogy bizony-bizony én mondom nektek, hogy minden ember között, és minden ember, aki egy asszonytól volt születve ezen a földön, azt mondja, egyik sem nagyobb, mint Keresztelő János. De azt mondja, hogy a legkisebb Istenek országában az mi?
Nagyobb nála.
Nagyobb nála! Hát mit akart ezzel mondani? Azt akartam mondani, hogy Keresztelő János nem érte el pünkösdöt. Igen. Amikor pünkösd jött, Istenek országa lehet a földre.
Igen.
Milyen formában?
Lélek által.
Lélek által, oké. Okay. Hát mi történt, amikor Jézus meghalt, feltámadt, visszament az atyához? Mi történt?
Jézus visszajött.
Megdicsőült?
Igen.
Na mi az, hogy megdicsőült? Visszakapta az isteni erejét. Egyesült Istennel. Olyan formában, ahogy nem volt egyesülve a földön. Egy volt lélekben, de most egy volt erőben, amikor visszatért az atyához. Visszakapta az egész, az atyának egész teljességét. Mert azt mondja a hol priszterügyébét?
A
főpapi imádságban azt mondja, hogy atyám, dicsőíts te meg magaddal. Na sok fordításban azt mondja, hogy dicsőíts meg veled, magaddal együtt, nálad azt mondja, azt hiszem, némelyben is azt mondja, nálad. Nem azt, de nem, ez, nem így van, hanem az igazság az hogy dicsőíts meg te veled, te magaddal, a te lelkeddel, mindig a lélekről van szó. És amikor ez megtörtént, pünköskör kiöntötte az ő lelkét, és Ellen White azt mondja, hogy a föld gömb körbe van véve, mint egy atmoszféra.
Mint egy légkör.
Légkör, egy szeretett légkörével. És azt mondja, mindenki, aki lelki módon levegőt vesz, és ezt beszívja magába, ezt a lelki légkört, beszívja a szent lelket magába. Itt hitről beszél.
Igen.
És És azt mondja, az él, mint Isten gyermeke. Hogyha ezt felfognánk, hogy minden itt van. Olyan nincs, amit te tudnál kérni, amit Isten már nem adott volna meg Jézusban. Ami nem lenne itt, az asztalon előtte. Hogy csak vedd el. Semmi nincs, amiért te tudod kérni Istent. Nem létezik. Mindent megadott Krisztusban. Mindent kiöntött az egész mennyet kiöntötte. Én nem tudom, én annyi fiatal embert látok. Fiatal fiúkat, lányokat. Mindenütt, akárhova megyek. Én tudom, hogy mindentem át az életemben, hogy ide tudjak jutni. És egyet tudok csak mondani, hogy ez nem volt szép. Szép nem volt. Hogy eljuthassak idáig, amikor most én tudom, hogy mit akarok. Én nem azért vagyok keresztény, mert most na, valahogy belekerültem ebbe a dologba, és most na, hát keresztény barátaim vannak, keresztény szüleim. Hát most mit csinálják másnak? Én is keresztény vagyok. Nem, én tudom, hogy miért vagyok keresztény. Ha visszanézek, én látom, hogy milyen hernyó, milyen semmiség vagyok. Oda vissza többet nem akarok menni. Látom, hogy a világ mit tud adni nekem. Szemét. Semmi más. Szemét. És ezért imádkozok főleg a fiatalokért. Tudjuk, sokszor az idősebbek tapasztaltak. Tudják, hogy mi vár az életben. És egy kicsit könnyebb. Könnyebb, hogy válaszok Jézusra. De a fiataloknak csillog minden odakint. Minden annyira szép. És ezért imádkozok, hogy lássák abban a fényben, amiben igazán vannak, ami tényleg van. A valóságot lássák meg odakint. Hogy semmi más, mint egy kosár szemét. Ennyi az egész. Nagyon lenne még sok minden, amit akarnék mondani nektek, de most le kell zárjam. Remélem, hogy hónap folytathassuk ezt a közös tanulmányozást. És remélem, hogy akkor is, hogyha igen sokat beszéltem, lehet most kicsit fáradtak vagyunk, hogy áldása vált mindenkinek, és áldása fog válni még tovább. És ahogy gondolkozunk tovább erről ezeken a gondolatokon, és kérjük az Urat, hogy adjon nekünk értelmet. Hogy lássuk meg, hogy mi van nekünk meg abban. Nagyon köszönöm, hogy hallgattatok, hogy türelmetek volt idáig is. Szeretnék imádkozni veletek együtt. Most lezárásként. Köszönjük nagyon szépen, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy te tanítasz. Most, ahogy mi az úrvacsorát akarjuk bevenni, kérünk, ó atyánk, hogy adjál értelmet, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk ottan, hogy mit cselekszünk, hogy milyen csodálatos ceremóniában tudunk részt venni. Igen, egy ceremónia. De ezáltal mindig és mindig eszünkbe tud jutni az, ami a legfontosabb. Jézus bennünk, a dicsőség reménye. Köszönjük szépen, atyánk, a további dolgokat, amit elkészítettél, amelyeket elkészítettél számunkra. És most Jézus nevében dicsőítünk, és köszönjük neked mindent. Amen.
Amen.